Ebben a fejezetben a szabályozó kártyákról fogunk beszélni. Gyakorlatilag bármilyen jellemzőből, amiből idősoros adatot elő tudunk állítani, készíthetnénk szabályozó kártyát. Nyilván nem fogunk tudni az összes lehetőségen végigmenni, de a leggyakrabban használt átlag terjedelem kártyát megnézzük. Ezen keresztül megtanuljuk az SPC alkalmazásának a fő elveit, és mielőtt ebbe belemennénk, nézzük végig, hogy egyáltalán mit szoktunk szabályozó kártyán ábrázolni. Két fő kategóriája van. Az egyiken méréses adatokat ábrázolunk, a másik kategória inkább számlált adatok. Például a minősítés eredménye lehet egy számlált adat, hány darab jó, hány darab rossz termékünk keletkezett. Izgalmasabb a méréses adatok feldolgozása, és a méréses adatokból szinte mindig tudunk átlagot számolni, vagy valami más középérték jellemzőt, néha a mediánt használjuk erre, inkább az átlag a jellemzőbb, illetve az ingadozás mértékének a változását is szoktuk egy idősoros grafikonon ábrázolni, amire szintén szabályozási határokat számolhatunk, a szórást, illetve a terjedelmet szoktuk gyakran alkalmazni, és természetesen ez a kettő együtt jellemzi a folyamat változását. A normális eloszlásnak ez a két paramétere van, hol a közepe és milyen széles, tehát mekkora az átlag és mekkora a szórás vagy a terjedelem. Ezt a kettőt gyakran együtt ábrázoljuk egy szabályozó kártyán, az átlag terjedelem például egy ilyen kártyapár. Az is gyakori eset, amikor nem tudunk átlagot számolni, mert egyedi értékeink vannak. Ha egyedi értékeink vannak, például bizonyos időközönként leolvasom a hőmérsékletet itt a szoba termosztátról a szoba falán, ez minden egyes alkalommal egy leolvasást fog jelenteni. Egy darabból nyilván nem tudunk átlagot számolni, illetve egy darabból szórást sem tudunk számolni, terjedelmet sem. Viszont ezt a mostani leolvasást össze tudjuk hasonlítani a korábbi leolvasásunkkal, ezt nevezzük mozgó terjedelemnek, két egymást követő adat közti különbséget, és így az egyedi értékek is vizsgálhatók, egyedi értéken keresztül is vizsgálható a folyamat állapotváltozása. Az egyedi értékek, illetve a mozgó terjedelem együttes ábrázolásával egy külön kártyán. Vannak olyan kártyatípusok, amik úgymond egzotikusabbak, amik másra érzékenyek, amik kifejezetten kiemelnek egy-egy hirtelen elállítódást, vagy amik jobban kiemelnek mondjuk kismértékű, de tartósan fennálló elállítódást az átlagkártyák, illetve az exponenciálisan súlyozott, vagy a súlyozás nélkül is ima egyszerű mozgó átlagkártya is a tartósan fennálló elállítódások kiemelésére alkalmasabb. Vannak időbeli adatokat, időtartamokat vizsgáló kártyák, tehát két esemény között mennyi idő telik el. Izgalmas helyzet lehet például a ritka események vizsgálatánál, mégis valami módon a folyamat állapotára ez a ritka események bekövetkezési gyakorisága adhat információt. A másik nagy kártyacsalád a minősítéses eset. Itt vagy arányt számolunk, hány rossz, hány jó termékünk volt az összeshez képest, mennyi a rosszak aránya, a hiba arány. Itt ugye nem a normális eloszlás jöhet képbe, itt a binomiális eloszlás a statisztikai modellünk. Illetve eseményszám is vizsgálható. Az eseményszám a Poisson eloszlást veszi alapul. Mi most a következő fejezetben az átlag terjedelem kártyáról fogunk beszélni. Ugye az átlag kártya alkalmazásának technikai feltétele, hogy legyen miből átlagot számolni, azaz legyen egy mintacsoportunk, és a mintavételi terv szerint minden egyes időszakból legyen egy mintacsoport, amiből a statisztikai jellemzőket kiszámoljuk. Itt most az átlagot és a terjedelmet. És még egy technikai feltétel, hogy ez a mintacsoport egy mérhető, vagy arány, vagy intervallum skálán, igazából mindegy, de egy szám skálán mérhető jellemzővel rendelkezzenek. Az átlag kártya, pont az átlagolás egyébként egy kicsit megszünteti a varianciát, ugye beszéltünk róla korábban a mérőrendszert, pont ezzel tettük jóvá, vagy pont az átlagolással tudjuk a szórását csökkenteni. Hasonló módon itt is meg tudjuk tenni, de emiatt az átlagkártya nagyon pici eltérésekre nem lesz érzékeny. Inkább akkor hasznos, hogyha nagyobb eltéréseket keresünk, tehát mondjuk a szórás kétszeresét nagy biztonsággal relatíve kicsi mintaméretből is megmutatja. Minél kisebb eltérésre van szükség, annál nagyobb mintaméret szükséges, és ez már drágává teheti az átlagkártya használatát. Az átlagkártya egyébként semmi nehézséget nem tartalmaz, átlagot számolni fejben is tudunk akár, de papíron mindenképpen, tehát nem igényli akár számítógépek használatát sem. Hasonló módon a terjedelem is nagyon egyszerű, a legkisebb és a legnagyobb érték közti különbséget sokszor fejben is ki tudjuk számolni. Tehát egy nagyon egyszerű módszerről van szó, talán ezért is terjedt el. Illetve még egy ok, ami amellé tesz egy pontot, hogy elterjedjen, az átlagolás gyakorlatilag bármilyen eloszlású alapsokaságból, a kellően nagy mintát átlagolok, az átlagokat egy normális eloszlású valószínűségi változóhoz teszi hasonlóvá, és innentől kezdve a normális eloszlásra kidolgozott statisztikáink mindegyike alkalmas lehet. Nem kell más eloszlásmodellek bonyolultságával vagy ismeretlenségével szembesülnünk. Hogy is szerkeztünk egy átlag terjedelemkártyát? Elsőként, ha emlékszünk még a receptre, miután kiválasztottuk a mérendő paramétert, és lett egy alkalmas mérőrendszerünk, kidolgoztuk a mintavételi tervet, és kiválasztottuk az átlag terjedelemkártyát, belekezdünk a kezdeti adatgyűjtésbe. A kezdeti adatgyűjtést most egy ilyen számsorral fogom szimbolizálni, és ezen fogunk dolgozni. Mondjuk a számsor áll 25 egymást követő mintavételi időszakból. Tehát ha például úgy szól a szabályom, hogy óránként egyszer vegyünk 5 elemű mintát, ez azt fogja jelenteni, hogy minden egyes órában oda megy a minőségellenőr, a gyártásból kivesz 5 egymást követő terméket, ez a legegyszerűbb szabályunk, és ezeket megméri, és a mérési eredményeket rögzíti. És dönt, hogy hogyan ezt fogjuk most rövidesen megnézni. Majd egy óra múlva újra oda megy a mintavételi terv szerint, kivesz 5 egymást követő darabot, kiszámolja a statisztikai jellemzőjét, és dönt a folyamatról. Majd egy óra múlva ugyanezt ismétli, és ez nálam itt ebben a táblázatban 25-ször történt meg. Miért pont 25-ször? Az AIAG kézikönyv, a kék SPC kézikönyv, az amerikai gyakorlat szerint kidolgozott egy ilyen példát hoz. Statisztikusan nézve én azt mondanám, hogy egy olyan 20-30 adatból már lehet reális képünk a folyamat ingadozás tartományáról. Azért a 20-30 az nem túlzottan technikai szemléletű, hasonló módon, mint ahogy a Chipet Show vagy az ízlés szerint fűszerezés sem. És sok műszaki embernél megvan az az igény arra, hogy konkrétan írjuk már le. A konkrét, tehát a 20-30 egész konkrétan 25. Ennyi. De ha 23 elemű minta, vagy 23 mintavételi periódusod van, vagy 28, vagy 35, minél több annál jobb, de minél több, hát annál hosszabb ideig tart, annál többbe kerül lehet. Ez a 20-25, ez például egy reális kiinduló pont lehet. Ebből a kezdeti adatfelvételből, miután rendelkezésünkre áll az adat, ugye megszerkesztjük a szabályozó kártyát. Hogyan szerkeztünk átlagterjedelem kártyát? Hát elsőként minden egyes mintacsoportban kiszámoljuk az átlagot, és kiszámoljuk a terjedelmet. Ezt a szoftverek egy lépésben megteszik, mi csak az eredményt fogjuk látni, de most hadd játszunk el azzal a gondolattal először, hogy lépésről lépésre végignézzük, hogyan szerkesztünk egy szabályozó kártyát, ha azt papíron tesszük. Tehát a kezünkben van az adatsor, most az első sort hangosítottam ki egy kicsit, és minden egyes mintavételhez, és most a legelső csoporthoz ki is számoltam, kiszámoljuk az 5 elemű mintának az átlagát, ez itt 70-nek adódott, és a terjedelmét a legkisebb darab talán 65, a legnagyobb 85, a kettő között 20 a különbség, ez a terjedelem. Hasonló módon a második, harmadik és így tovább csoporthoz is mindet kiszámoljuk. A rendelkezésre álló átlagokból és a rendelkezésre álló terjedelmekből, amiből így 25-25 adatunk van, ki tudjuk számolni a szabályozókártya középvonalát. Azt mondhatjuk, hogy az átlagok, a mintacsoportok átlagainak az átlaga lesz a középvonal az átlagkártyán, és a terjedelmek átlaga, az átlagos terjedelem lesz a középvonal a terjedelemkártyán. Kiszámoltam, ebben a példában 71,6 lesz a középvonal, illetve 17,8 a terjedelmek átlaga. és akkor most jönnek a szabályozási határok. Ugye az átlag kártyára relatíve egyszerűnek gondoljuk, hiszen itt mondtam azt a szabályt Walter Schuhartól átvéve, hogy plusz-minusz 3 szigma. És itt álltunk meg egy lélegzetvétel elejéig, nincs szigma, hanem terjedelem van. És a terjedelemből hát tudjuk becsülni a szigmát, de a plusz-minusz 3 szigmát nem ilyen egyszerűen, sőt, valójában még egyszerűbben, hiszen egy numerikus közelítő rendszert dolgoztak ki a kollégák itt az évtizedek, most már csak nem 100 év alatt, még számítógépek használata előtt. A terjedelem, mint a szórásnak egy jó becslése, de nem torzítatlan becslése, ilyen torzítást korrigáló konstansokból kiszámolható, és egy táblázat, ezt az AIAG SPC kézikönyvből tudjuk venni, de a Google is ismeri, a Minitab is, illetve az összes SPC szoftver ismeri ezt a táblázatot. Azt mondja, hogy a mintacsoport méretétől függően különböző korrekciós együtthatókat fogunk tudni választani. Most az én feladatomban, hadd lapozzak vissza egy picit, látjátok, hogy 5 elemű a minta. Ebből az 5-ből következik, hogy az N=5-nél lévő együtthatót fogom kikeresni a táblázatban, és szükségem van egy olyan együtthatóra, ami a plusz és mínusz 3 szigmát helyettesíti. Ezek adják majd az átlagkártya alsó és felső határát. Innen le is tudom olvasni, ez az A2 lesz a számomra érdekes. Angolból lehet, hogy jön ez a betű, de most hadd vicceljek egy kicsit a magyar nyelvvel, azért az A betű, mert az átlag kártyához keressük a korrekciós tényezőt. Ha egyedi érték kártyánk lenne, akkor az E betűnél keresnénk, máshonnan jön a betű, de pont egybevág a magyar nyelvvel. És a terjedelem kártyára, hát ott D betűs szót nem találtam, jegyezzük meg oda a D betű, D3, illetve a D4-es együtthatók kellenek. A D3 nulla lesz, illetve a D4-hez azt a 2,11-et visszük magunkkal, és az előző oldalon látott számokkal ki fogjuk tudni számolni a felső határt. Ugye a középvonal az átlagkártya 71,6 volt, ehhez hozzáadjuk a plusz 0,58-szor, ez az A2, a terjedelmek átlagát, illetve az alsó határhoz kivonjuk, mintha ezzel a plusz 3 szigmás, illetve a mínusz 3 szigmás határt rajzolnánk. A terjedelem kártyánál hasonlóan járunk el, az alsó határ nulla lesz, a felső határ pedig az átlagos terjedelemnek kicsit több, mint kétszerese. Miért is lehet nulla? Ugye itt szignifikáns változást keresünk, és azt mondja ez a nulla itt, hogy az, hogy két egymást követő mérésünk, egy mintacsoporton belül két termék között nem tudunk különbséget tenni, akár reális lehet. Nagyon jól központosított folyamatnál, kicsi ingadozású folyamatnál lehetséges. Az sem teljesen meglepő, hogy mondjuk 3 egyforma értéket látunk. De viszont az, hogyha 6-nál több, 7, 8, stb. Egyforma értéket látunk, az már legyen gyanús. És így az alsó határ, ugye ha egyformák a termékek, akkor lesz a range, az pont nulla, nincs köztük különbség. Ha 7 vagy annál több termékünk között nem tudunk különbséget tenni, az kezdjen gyanússá válni. Ennek lehet, hogy oka van, lehet, hogy van itt egy veszélyes zavar. Például veszélyes zavar lehet, ez is egy megtörtént eset, egy vonszolt mutatós leolvasásnál, az autó kilométer órája ilyen, de nyomásmérők is vannak ilyenek, hőmérők is vannak ilyen, mutató mozog, majd ha egyszer mechanikusan meghibásodik, a mérőóra is egy ilyen, meghibásodik és a mutató megszorul, akkor onnantól kezdve nem mozdul, és mi mindig ugyanazt az értéket fogjuk elolvasni. Na hát ez egy veszélyes zavar. Ezt a veszélyes zavart vegyük észre, ha túl hosszú ideig, túl sok darabon keresztül nincs különbség, akkor az például egy ilyen mérési hibára is felhívhatja a figyelmet. De az is lehet egyébként, hogy tényleg lényegesen lecsökkent a folyamat szórása, és nem hiba van, hanem váratlanul meggyógyult a folyamat. Nem szokott váratlanul meggyógyulni egyik folyamat sem, de ha végig is véletlenül pont ilyen tenne, akkor pedig azért kezd el villogni a piros felkiáltójel, hogy oké, örülünk neki, de mitől? derítsük fel. Ez is veszélyes zavar olyan értelemben, hogy nem ismerjük az okát, és amitől meggyógyult, ugyanaz bármikor egy előrejelezhetetlen pillanatban visszafelé is elsülhet. Keressük meg az okát, derítsük ezt fel, ismerjük meg a hatásmechanizmust, és ha ezt megtaláltuk, akkor tudatosan előidézhetjük ezt az állapotot. Kell ennél olcsóbb folyamatfejlesztés? Nem igazán, hiszen elénk hozzá az élet. De most ez itt teoretikusan jól mutat a táblázatban, nem mindennapos, de készüljünk fel rá. Oké. Szóval kiszámoltuk most már a szabályozási határokat és a középvonalat, hogyan szerkesztjük meg a szabályozókártyát, ugye a klasszikus papíros módszerrel előttünk van az előre kinyomtatott üres szabályozókártya, ez gyakorlatilag bármire alkalmas. Kitöltjük a fejlécet, én most nagyvonalú leszek, nem töltöm ki a fejlécet. Azt mondom, hogy behúzom az átlagkártya középvonalát, és behúzom mellé a szabályozási határokat, ahogy az előbb kiszámoltam. És hasonlót teszek a terjedelemkártyánál is, behúzom, ugye a papíron szerkeztem a koronázóval a középvonalát, illetve a szabályozási határokat. A terjedelemkártya nem szükséges, hogy szimmetrikus legyen. Igazából most sem szimmetrikus, egészen. A nem szimmetrikusságnak az az oka, hogy nullánál lefelé vége van. Tehát nem lehet negatív terjedelem. Emiatt a zöld vonal lehet lényegesen közelebb a nullához, mint a felső piros vonalhoz, ha egyébként a mintaméretünk kicsi. Itt most az én példámban 5 elemű mintát vettem, ebből leolvastuk a korrekciós tényezőket, terjedelmet használunk. Itt elképzelhető, hogy az 5 egyforma termék. Tényleg egyforma, tehát a terjedelmünk nulla. Most elvégeztük azt a feladatrészt, hogy megszerkesztettük a szabályozókártyát. Ugye a kezdeti adatfelvétel után ilyenkor az történik, hogy az egyes pontokat ábrázoljuk. Ábrázoltam, ezt most már minitabbal tettem meg, és arra vagyok kíváncsi, hogy szabályozott-e a folyamat. A szabályozott folyamat azt jelenti, hogy nem látok a véletlentől eltérő mintázatot egyik grafikonon sem, sem az átlagkártyán, sem a terjedelemkártyán. A atipikus érték lehet, amit itt a minitab pirossal megjelölt, hogy a szabályozási határon kívül esik egy pont. Atipikus, kicsi az esélye, hogy ilyent a véletlen okoz. Ha ilyent látunk, akkor legyen gyanús. De most visszanézve az előző 25 időszakból vett 5-5-5 elemű mintákra, azt nézzük, hogy központos-e a folyamat, azt nézzük, hogy van-e jele instabilitásnak. Igen, van. A 11. pontnál szokatlanul nagy volt a minta terjedelme. Felmerülhet a kérdés, hogy mi történhetett akkor. Valamiféle veszélyes zavar, keressük meg az okát. Persze a véletlen is okozhat ilyent, a nem túl nagy eséllyel, de ha mégis megtörténik, tekintsük azt egy téves riasztásnak, ugye az alfa ennek az esélyét fogalmazta meg, az alfa itt SPC-nél 0,27%, ugye a 3 szigmás konvencióból kötődik, és hát az átlagkártyán is látunk egy hasonló piros pontot, szintén ugyanazzal az alfával, ahogy itt a korábban beszéltünk róla. Visszanézünk, mi történt akkor. Ha megtaláljuk az okát, és el tudjuk hárítani, akkor lehet, hogy érdemes lehet újra számolni a határokat enélkül a pont nélkül, és azt mondjuk, hogy a kezdeti adatfelvételben stabilnak láttuk a folyamatot, kiszámoltuk a közepét, szabályozási határokat, megszerkesztettük a kártyát így, ahogy itt az előző oldalon látod, és ezt a kártyát odaadjuk a dolgozónak, és megkérjük, hogy minden egyes időszakban vegyen egy mintát, számoljon átlagot, terjedelmet, ábrázolja és döntsön ez alapján, hogy beavatkozik vagy nem avatkozik be. Ha beavatkozik, akkor legyen kedves a kártya hátoldalára erről egy feljegyzést készíteni. Hiszen ezek a feljegyzések később nagy-nagy értékkel bírnak, ha szeretnénk megtudni, hogy mi történt a folyamatban, egy reklamációra válaszol, vagy mert lehet, hogy pont ez a beavatkozás okozott egy reklamációt, vagy pont ebből tudjuk visszavezetni, hogy előtte mely időszakban történhetett az a galiba, ami később reklamációhoz vezetett. Vagy a másik, amire fel fogjuk tudni használni, ha már kellően sok feljegyzésünk van, egy Pareto diagramot készíthetünk belőle, vagy Pareto elemzést készíthetünk belőle, és a leggyakrabban előforduló okokra reagálunk, és azt mondjuk, hogy próbáljuk már meg módosítani ezt a folyamatot, hogy ezek az okok, amik miatt be kell avatkozni, ne forduljanak elő. Ugye a karbantartásnál, a TPM-ben szoktunk beszélni egy kezdeti tisztításról, ami pont az ilyen hibaforrások, gyakran előjövő hibaforrásoknak a megszüntetéséről szól. Ehhez nagyon jó inputot adhat egy már valamekkora ideje vezetett SPC kártya a feljegyzésekkel együtt. Na, visszanézve erre a kártyára, ugye mit keresünk rajta? Változik-e a középvonal, változik-e az ingadozás, vannak-e rajta trendek, vagy ciklikusságok, vagy bármi más olyan mintázat, ami mintázat lenne, ami nem a véletlen műve. És ez alapján döntjük el, hogy stabil vagy nem stabil, hagyjuk-e a folyamatot így működni, vagy nem. Egyszerűen hangzik, ugye? Ugye itt jönne még az a pont, hogy képességvizsgálatot végzünk, tehát előveszük a vevői tűréshatárokat, és megnézzük, hogy ez a folyamat képes-e a tűrésmezőbe beletalálni, és ha a képességi index elég magas, akkor indulhat az SPC. Az SPC-hez szükségünk van a folyamat technikájának, technológiájának az ismeretére. Tehát itt egy pont, nekem csak egy pont, de annak a technológusnak, aki ismeri a folyamatot, üzenete van. Attól nőhetett meg az átlagérték, hogy, és akkor már tudja is, hogy mihez nyúljon a gépnél. Tehát mindenképpen szükségünk van a technikai tudásra, ezt ne felejtsük el. Én statisztikusként legfeljebb tipikus viselkedésekre tudok rámutatni, technológusként te esetleg ráismersz ennek a mechanikai okára, és fel fogod használni arra, hogy beállítsd a folyamatot. Még egy csavar van a történetben, az átlag terjedelem kártya pont jó ennek a csavarnak a bemutatására. Most hadd tegyem fel a kérdést úgy, hogy nézd csak az átlag kártyát, mekkora az esélye annak, hogy mondjuk a középérték alá, hát engedjük meg akár a mínusz végtelenig, mert a Gauss körbe kibírja odáig, a középérték alá, a középértéktől balra esik a következő mérési adatunk nagyjából ide, ebbe a kiszínezett tartományba. Mekkora az esélye? Könnyű a kérdés. Hát a Gauss-görbe szimmetrikus, a Gauss-görbe alatt van a teljes univerzumunk, az ugye a 100%-ot jelenti, akkor a fele ennek az 50%-ot jelenti. Tehát annak az esélye, hogy egy adatpontunk ide esik, 50%. Telik múlik az idő. Egy következő időpontban újra mintát vesz a dolgozónk, mekkora az esélye, hogy ebbe a tartományba esik. Hát, ha nem történik semmi a folyamatban, ugyanaz az 50%. És ugye itt már ki is derült, hogy az átlagkártyát akkor tudjuk jól használni, hogyha az egymást követő időszakokban egymástól függetlenül tudunk mintát venni. Ha trendszerűség van a folyamatban, tehát mondjuk egy elhasználódás, vagy egy felületkezelésnél, amit mondjuk egy oldatba mártásos felületkezelés történik, ahogy az oldat összetétele esetleg változhat az egymás után beletett, belemártott alkatrészeken keresztül, úgy valamiféle trendszerűség lehet a folyamatban, az nem a véletlen műve, ebben az esetben nem szerencsés az átlagkártyát használni. Tehát itt most használjuk az átlagkártyát egy ilyen teljesen véletlenszerűen alakuló folyamatban. Következő ponthoz is feltettem a kérdést, mekkora az esélye, hogy egy következő időpillanatban az alsó térrészben lesz a darabunk. Nyilván ugyanaz a válasz, ha az előzőtől függetlenül történik, akkor 50%, és így tovább ez az idők végezetéig így zajlik. Hadd fogalmazzam át most a kérdést. Kezdjük előről, de figyeld, mások lesznek egy kicsit a kérdések. Mekkora az első még ugyanaz, mekkora az esélye annak, hogy a középvonaltól balra egyik vagy másik, bármelyik lehetne, most a középvonaltól lefelé eső térrészbe esik a következő mintavételnek az értéke. Nyilván ugyanaz lesz a válasz is, mint az előbb, a Gauss-görbénk fele az kb. Az 50%-et jelenti, tehát ez a valószínűség 50%. Na és itt jön a csalás. Mekkora az esélye annak, feltéve, hogy semmi nem változik a folyamatban, hogy két egymást követő pont ugyanebbe a térrészbe esik? Van egy apró különbség, ugye, ahogy feltettem a kérdést, az, hogy feltételt szabtam. Az a feltétel most, hogy úgy esik oda a második, hogy tudjuk már, hogy az első pont ebbe a térrészbe esett. És ebben az esetben a feltétellel már azt kell, hogy mondjuk, hogy 0,5 egyszer, meg 0,5 még egyszer, a kettőt összeszorozva 0,25, tehát a fél helyet most már negyedre csökkent így a valószínűség. Tehát 25%-ra csökkent. És ezt a logikát folytatva, mekkora az esélye annak, hogy három egymást követő mintavételi pont értéke a középvonalnak azonos oldalára jelen esetben a alsó felébe esik, 0,5-ször, 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 0,5 a harmadikon, ez 0,125. Ugye mindig azt a feltételt szabva, hogy az előző és az azt megelőző is ebbe a térrészbe esett. És ezt folytathatnám a negyedik darabbal, az ötödik, a akárhányadik darabbal, és a logikát követve akár azt is ki tudom számolni, hogy a kilencedik darab ugyanarra az oldalra essen egymás után, ennek mekkora lehet az esélye, hát 0,5 a kilencediken. 1/2 a kilencediken, az 1 az 512-ből. Hagytam egy pici szünetet, hogy felvillanjon az a lámpa, hogy 1 az 500-ból, 1 512-ből ad, legyek nagyvonalú, 1 az 500-ból, az kb. Ez a nagyságrend, amit Walter Schuart elfogadhatónak tartott a téves riasztás mértékére. Abban az esetben, amikor azt mondta, hogy húzzuk meg a határokat mínusz, illetve plusz 3 szigmánál, véletlenül is eshet ezen határon kívül egy pont, de nem túl nagy eséllyel, 1-2 az 1000-ből, egy jobbról, egy balról körülbelül szimbolikusan ezt jelenti. Na most ennél a nagyságrendnél tartunk, 1 az 500-ból az esélye annak, hogy 9 egymást követő pontunk a középvonal azonos oldalára esett. Felvegyük ezt, mint jelzést a kártyára. Nelsonnak ez volt a gondolata, hogy igen, lehet ez is egy veszélyes zavar. Egy kismértékű elállítódásnak a jele lehet egy ilyen sorozat. És még néhány ilyent kidolgozott. Én most megmutatom azt a 8-at, amit általában a statisztikai szoftverek használnak, de természetesen más kiértékelési sémát is kidolgozhatsz. Western Electric szabályoknak is szoktuk hívni, vagy Nelson szabályoknak is szoktuk hívni Lloyd Nelson után, aki ennek a matekját leírta az 1980-as évek közepén. És hát Walter Schuart gondolatával indul a sztori, ugye ha egy pont több mint 3 szigma távolságra volt a középvonaltól, ez azt jelentette, hogy atipikus, kicsi eséllyel csak történik egy ilyen, atipikus ez a pont, reagáljunk rá, állítsuk meg a folyamatot, keressük meg azokat, hárítsuk el, hangoljuk vissza és működtessük tovább. Tehát ez egyfajta riasztás. A második, amiről most beszéltünk, hogy 9 egymást követő pont a középvonal azonos oldalára esik. Ez lehet egy olyan üzenet, nem szükséges, hogy kívül essen a riasztási vonalunkon, a beavatkozási határon kívülre, de már lehet annak a jele, hogy itt valami történt a folyamatban, kicsit elhangolódott a középvonal egyik oldalra, vegyük észre. Ugye ezek a szabályok, ez a második szabály most egyértelműen azt jelzi, hogy történt egy elállítódás, kismértékű elállítódás, észrevétlenül maradna, mégsem marad észrevétlenül, valamikor az elállítódás megtörténte után egyszer csak, itt most 9 periódussal később várhatóan észrevesszük. Persze a véletlen is adhat ilyent, és mindegyik szabálynál felmerülhet, hogy ez most a véletlen műve, tehát egy téves riasztás, vagy valóban megtörtént elállítódás-e. Hasonló módon, illetve más kombinatorikai, mértékelméleti, valószínűségi megfontolásokból a többi módszerhez is kidolgozott egy matematikai levezetést a valószínűségre. Nelson ebbe a nagyságrendbe esnek. Itt a harmadik szabály úgy néz ki, hogy ha az idősoron azt látjuk, hogy 6 egymást követő pont szigorúan monoton növekvő vagy csökkenő, ugye másik irány is létezhet, trendet követ, ez a növekedés, ez nem a véletlen műve, egy ilyen véletlen ingadozás tartományban. Ez egy minta, amit ránézve látunk rajta, de most már a matekját ismerjük, 6 egymást követő pont növekvő menetű. Jelezzen a szabály. Illetve van egy negyedik, hogy 14 egymást követő pont felleugrál, alternál, ez valamiféle lötyögés a folyamatban, valamelyik alkatrész fellazult a gépben például, tehát egy lötyögésnek lehet ez a jele. A következő szabály szintén egy eltolódásra teszi érzékenyé a folyamatunkat, Ez egy nagyobb mértékű elállítódás, mint itt a kettes pontban volt, de nem feltétlenül olyan, ami még kívüles, vagy már kívül esne a szabályozási határon. Tehát egy ilyen 1-2 szigmás, 2 szigma környéki előállítódásra hívja fel a figyelmet az, amikor három egymást követő pontból 2, több mint 2 szigma távolságra van a középvonaltól. Bármelyik oldalon is lehet ez. Hasonló a következő szabály. Ezek a Western Electric szabályok általában benn vannak a szoftverekben, így a szoftverek, amikor idősort rajzolnak, akkor ezt figyelik, és ahogy láttad korábban a minitab ábráin, a piros pöttyök, amik mellett voltak számok, ezt jelentették. A következő szabály arról szól, hogy 5 egymást követő pontból 4 a középvonal azonos oldalán több mint 1 szigma távolságra a középvonaltól, és hát ugye ez is bármelyik oldalon megtörténhet. Kismértékű elállítódásra hívja fel a figyelmet. A hetedik szabály ennek pont az ellenkezője. Itt arról van szó, hogy túl hosszú ideig, gyanúsan hosszú ideig, gyanúsan kicsi az ingadozás. Miért probléma ez? Hát erről beszéltünk az előbb a range kártya kapcsán egy kicsit. Ha hirtelen meggyógyul a folyamatképesség, ennek lehet, hogy éppen mérési hiba az oka, tehát nem a folyamat javult meg, hanem a mérőrendszer romlott el. Vagy lehet az oka ennek tényleg az, hogy meggyógyult a folyamat, valami változott benne, valami, amitől lecsökkent a szórása, és ilyenkor a kiválóságra törekedve égő vágy ébred bennünk, hogy megtaláljuk ezt az okot és kiaknázzuk, hiszen ezzel lényegesen javul a folyamatnak a képessége, a folyamatban lévő minőségtartalék. Adott esetben egy magasabb minőségszintet is célozhatunk a jövőben, ha ezt az okot felfejtjük és be tudjuk építeni a szabályozásainkba. És a nyolcadik szabály, ez pedig arról szól, hogy hirtelen úgy tűnik, mintha két móduszúvá vált volna a folyamat, két állapot között ugrál, középről hiányoznak a pontjaink. Van, amikor tényleg ez történik, hogy középről hiányzik valami, tehát a termékek közepét kiválogattuk egy szűk tartományba, és eladtuk első osztályú termékként, és egy kicsit tágabb tartományt nyilván a közepe hiányával eladtuk másodosztályú termékként, vagy egy kicsit tágabb tartományban. Elektronikus alkatrészeket lehet a piacon is venni így, 1%-os tűréssel, 1%-os tűréssel, és hát nyilván készülhet ez úgy is, hogy egy szélesebb Gauss görbe közül kiválogatjuk azokat, amik plusz-minusz 1%-ba esnek, eladjuk abban az árkategóriában, a maradékot eladjuk egy tágabb árkategóriában, vagy egy olcsóbb árkategóriában, de hát a közepe hiányzik. Ha egy ilyen jelenség alakul ki, arra a 8-as szabály fogja felhívni a figyelmet. Tehát sok 8 egymást követő pontból nincs olyan, ami a középső tartományban, ahova egyébként a legtöbb darabot várnánk, esne. Na, mind a 8 Western Electric szabálynak fennáll a kockázata, hogy téves riasztást ad, mint a kis juhász gyerek, aki farkast kiált, és ha túl sokszor kiáltunk farkast, akkor egy idő után komolytalanná válna. Tehát a javaslat az, hogy ne kapcsoljuk be fölöslegesen az összes Western Electric szabályt. Na jó, de akkor miért vannak? Tegyük érzékenyebbé a kártyát, de mégse tegyük. Hol az igazság? Az igazság valahol ott van, hogy ismerjük meg a folyamat dinamikáját. Ugye a folyamat ismerete nélkül elképzelhetetlen a szabályozás itt is. Ha én tudom, hogy ez a folyamat mondjuk az egyszeri kismértékű elállítódásokra érzékeny, akkor azt fogom mondani, hogy számomra, hát az első szabályt mindenképpen az ugye egy nagy elállítódásra hirtelen reagál, de bekapcsolom a második, talán az ötödik és a hatodik szabályt. Mindegyik valamilyen mértékű elállítódásra előbb-utóbb jelez. Minél előbb jelez, annál rövidebb ideig üzemeltettük a folyamatot kis elállítódással, ami adott esetben egy későbbi katasztrófa előjele is lehetne. Ha viszont azt látom, hogy a folyamatunkra az a jellemző, hogy egyszer csak elkezd lötyögni, bármi miatt kölcsönhatás, meghibásodás előjele egy törés, ami most még csak egy kis repedés, és ez már fellazuláshoz vezetett, akkor ezt a 4-es, talán még a 8-as szabályt is bemerném kapcsolni. Ha két berendezésem van egymás mellett, amiknél kritikus, hogy azonosan legyenek behangolva, akkor a 8-as szabályt mindenképp bekapcsolom, feltéve, ha a két berendezés után közösen összeömlesztve látom az adatokat. Ez itt nagyon gyorsan felhívja a figyelmet arra, hogyha két móduszúvá vált volna a sokaságom. Tehát, ha ismerem a folyamat dinamikáját, akkor el tudom dönteni, hogy melyik Western Electric szabályt szeretném használni ahhoz, hogy érzékenyebbé tudjam tenni. És ugye ezek is mindegyike a folyamat ingadozás tartományán alapszik, mint ahogy az SPC általában. Oké. Tehát most ott tartunk, hogy elvégeztük a kezdeti adatfelvételt, megvizsgáltuk a folyamatunkat, vissza is lapozok ahhoz az ábrához. Igen, megszerkesztettük a szabályozókártyát, megvizsgáltuk a folyamatképességet, azt itt most nem tettük meg, de a receptben ez a következő lépcső. Ábrázoltuk a kezdeti adatfelvétel pontjait a kiválasztott szabályozókártyán, megállapítottuk, hogy a folyamat szabályozott, vagy hogy veszélyes zavarok terhelik. Most szabályozzuk a folyamatot, döntsük el, hogy milyen módon tesszük esetleg még érzékenyebbé, ha szükséges a szabályozókártyát az esetleges elállítódásokra, és most kezdjük el alkalmazni. A következő percekben elmondom, hogy mi a recept, ahogy ezt használni fogjuk. Képzeld el, hogy te vagy a minőségellenőr, vagy ez a technikus, az a méréstechnikus. És én pedig folyamatmérnökként kidolgoztam a szabályozást, és azt mondom neked, hogy nézd, itt a SPC kártya, kitöltjük a fejlécet, beírjuk a dátumát, beírjuk a folyamat aktuális helyzetét, elvárásait, amit éppen még szükséges a dokumentációs rendszer szabályai szerint a fejlécbe beírni. És akkor innentől kezdve az lesz a dolgod, hogy mintavételi terv szerint mondjuk minden órában egyszer odaballagsz a folyamathoz, amiképpen jönnek ki termékek, 5 egymást követő terméket megmérsz, és az 5 egymást követő termék mérési eredményét ide erre a lapra rögzített, persze ide beírhatod a dátumot, időpontot, jobb is, hogyha az megvan, beírod az 5 mérési eredményt, az 5 mérési eredményből kiszámolod az átlagot és a terjedelmet, és ezeket itt felül ábrázolod a kártyán. Ha mindegyik pont a piros vonalak között van, az átlag a felső kártyán, a terjedelem az alsó kártyán, akkor nincs további teendő, akkor erre az órára megvagyunk. Egy óra múlva gyere vissza újra, vagy amikor ugye az a mintavételi terv előírja, vegyél 5 egymást követő terméket, halkan megjegyzem az 5, ez most ebben a példában van így, egyébként a mintaméretet egy kicsit ennél tudatosabban kiszámoljuk, amekkora szükséges. Tehát most vettünk 5 elemű mintát, az 5-ből számolt ki, légy szíves, az átlagot, számolt ki a terjedelmet, és ábrázold az átlagot a felső, a terjedelmet az alsó kártyán. Kösd is össze az előző ponttal, és nézd meg, ha a pont a 2 szélső piros vonal közé esik, akkor további teendőd nincs, akkor egy óra múlva újra légy szíves, vegyél mintát, számolt ki az átlagot, számolt ki a terjedelmet, ábrázolt, kösd össze, ha a piros vonalak között vagyunk, akkor további teendőd nincs, jövünk vissza később, visszajövünk egy óra múlva, mintát veszünk, átlagot, terjedelmet számolunk, ábrázoljuk, ha a piros vonalak között vagyunk, örülünk, ha azon kívül vagyunk, beavatkozunk, és ezt csináljuk sokáig, amíg be nem telik praktikusan a kártya. Egy idő után a kártyán már mintázatokat is láthatunk, tehát az előbb említett Western Electric szabályok közül néhányat. Itt talán érezzük, hogy kezdünk nehézségek felé haladni, hiszen még egy szoftver visszaszámol 14 egymást követő pontot, addig a dolgozó talpas szemmértékkel egy ilyen kártyán nem biztos, hogy ezt könnyedén megteszi, vagy hát kezd egyre nehezebbé válni. Minél több Western Electric szabályt szeretnénk bekapcsolni, annál nehézkesebb lesz a dolgozónak itt ezt visszaszámolni, tehát sokkal inkább mintázatokat így szemrevételesen fog keresni, egy ereszkedő trendet, egy ciklikus mintázatot, egy bármit, ami nem a véletlenre utal, ezt akár el is mondhatjuk külön, és a dolgozónk miközben ezeket a mintázatokat keresi az idősoron, gyanút fog, beavatkozik, és tulajdonképpen ezzel a beavatkozás halmazzal jutottunk el oda, hogy fent tudjuk tartani, hogy a folyamat a beállított középvonal körül maradt tartósan, mert ha egy-egy elállítódás megjelenik, feltárjuk azokat, beszabályozzuk. Mi a következmény? Az, hogy indokolatlan beavatkozásból relatíve kevés lesz, ezt az alfával kontrolláltuk, itt ugye egy pár, egy-kettő az 1000-ből, tehát olyan lefordítom magyarra, várható sorozathossz az, hogyha nem történik semmi a folyamatban, a 370, ugye ez a 99,73%-hoz kötődő várható sorozathossz, 370 eseményenként egyszer fordul elő majd a téves beavatkozás, várhatóan. Ha pedig történik esemény, elhangolódás van, akkor minél előbb jelentkezzen ez a kártyán, egy pont tartományon kívül esés, vagy pedig egy Western Electric szabály formájában, és fent tudjuk tartani tartósan azt a minőségszintet, amire beállítottuk a folyamatot kezdetben. Ez az SPC lényege. Miközben gyártunk, aközben gondoskodunk róla, hogy fennmarad a minőség. Persze ezt egy kis tervezés, egy kis elemzés megelőzte, és az SPC kártya gyakorlatilag a döntés szükségességéről ad nekünk egy kis segítséget statisztikai módszerekkel. Összegezve, amit láttunk, fenn akarjuk tartani a jó gyártást, jó terméket akarunk gyártani, be akarunk avatkozni a folyamatba, ha szükséges. Nem avatkozunk be, ha nem szükséges, mert tudjuk, hogy a szükségtelen beavatkozással mi magunk válunk zajforrássá, és az SPC ennek a menedzselésében tud valahogy segíteni. Köszönöm, hogy velem tartottál a statisztikai módszerek világában. Ennél sokkal több eszközről tudunk beszélni, sokkal tágabb ez a tárház. Én azt remélem, hogy ezzel kedvet csináltam, és tudod használni a munkádban. Szia!